Kegyelem néktek és békesség az Atya Istentől és a mi Urunk Jézus Krisztustól, aki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket e jelen való gonosz világból, az Istennek és a mi Atyánknak akarata szerint, akinek dicsőség örökkön örökké. Ámen. Ünneplő gyülekezet, énekeljük ezen az ünnepi istentiszteletünkön fennállva a 47. zsoltárunk első versét. A 47. zsoltár első verse így kezdődik: No, minden népek, örvendezzetek és tapsoljatok, Istent áldjátok! Foglalja el helyét, és folytassuk isteni tiszteletünket énekmondással. Énekeljük a 390. dicséretünk első három versét. A 390. dicséret első verse így kezdődik: Erős vár a mi Istenünk, jó fegyverünk és pajzsunk. fordulj hozzánk, Uram, meddig késel. Könyörülj szolgáidon, adj bőségesen szeretetedből, hogy vigadjunk és örüljünk egész életünkben. Ámen. Halljátok meg, kedves testvéreim, Istennek igéjét, amint az írva található Pál apostolnak Timóteushoz írt első levelében, az első levél 6. fejezet első 11 versében. Eképpen szól a fent megnevezett helyen Isten igéje. Akik iga alatt görnyedő szolgák a saját uraikat, méltassák teljes tiszteletre, hogy az Isten nevét és a tanítást ne káromolják miattuk. Akiknek pedig hívő uraik vannak, ne becsüljék le őket azért, mert testvérek, hanem annál szívesebben szolgáljanak nekik, mert hívők és szeretettek, akik a jó cselekvésére törekszenek. Ezeket tanítsd és hirdesd. Ha valaki tisztanokat hirdet, és nem tartja magát a mi Urunk Jézus Krisztus egészséges beszédéhez és a kegyességhez illő tanításhoz, az felfuvalkodott, és nem tud semmit, hanem a vitatkozás és a szóharc betegségében szenved, amelyből irítség, viszálykodás, istenkáromlás, gonosz gyanúsítás származik. Ezek megbomlott elméjű és az igazságot elvető emberek torzsalkodásai, akik a kegyességet a nyerészkedés eszközének tekintik. Valóban nagy nyereség a kegyesség megelégedéssel. Mert semmit sem hoztunk a világba, nem is vihetünk ki semmit belőle. De ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. Akik pedig meg akarnak gazdagodni, kísértésbe meg csapdába, sok esztelen és káros kívánságba esnek, amelyek az embereket pusztulásba és romlásba döntik. Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme, amely után sóvárogva egyesek eltévejedtek a hittől, és sok fájdalmat okoztak önmaguknak. Te pedig, Isten embere, kerüld ezeket. Ellenben törekedj igazságra, kegyességre, hitre, szeretetre, álhatatosságra, szelíd lelkűségre. A gyülekezet hallotta Istennek ígéjét, foglalja el helyét és feleljünk rá közösen imádságban. Nagy vagy, Uram, és igen-igen méltó minden dicséretre. Nagy a Te hatalmad és bölcsességed, és nagy a Te igazságod, nagyobb, mint kegyelmed. És köszönjük, hogy dicséretedre sóvároghat az ember, és rádöbbenhetünk a magunk halandó voltára. Szemügyre veszed bűnünk bizonyságát, és ezzel együtt bizonyságát is adod a Te kegyelmednek. Hiszen nem bűneink szerint mérsz bennünket, hanem a Te nagy kegyelmeddel. Ezért a kegyelemért adunk most hálát, hogy adtad a lehetőséget a mai napra is, hogy a Te házadba összegyűjjünk, és a Te ígédre figyelhessünk. Kérünk, ébreszd föl bennünk a magasztalásod örömét, mert magadnak teremtettél bennünket, és nyugtalan a mi szívünk még meg nem nyugszik benned. Kérünk, hogy jöjj és világosíts meg minket. Szentlélek, Úristen, szállj le mireánk, világosítsd meg a szívünket és elménket, és tedd élővé, hatóvá bennünk, a te ígédet. Ámen. Készüljünk az ige hirdetésére énekléssel. Énekeljük a 399. dicséretünk 12. versét. A 12. vers így kezdődik: fordítsd hozzám, Szent Atyám, szemeidet.
Testvéreim, szeretett gyülekezet, hallgassuk meg Isten igéjét, amelyet Pál apostolnak Timóteushoz írott első leveléből olvasok, a 6. részből, amelyből már hallottunk egy szakaszt az előbb, most pedig a 11. és 12. verseket olvasom. Te pedig, Isten embere, kerüld ezeket, ellenben törekedj igazságra, kegyességre, hitre, szeretetre, álhatatosságra, szelíd lelkűségre. Harcold meg a hit nemes harcát. Eddig Isten írott igéje. Kamara erdei idősek otthonában, így halottak napja tájékán, az udvaron álló keresztnél kis ünnepségen szoktak megemlékezni az ott lakók elköltözött szeretteikről. Hála Istennek, ez az alkalom néhány évvel ezelőtt istentiszteletté válhatott, és azóta minden évben tulajdonképpen egy istentisztelet, ugyanis az intézet megtette azt a nem kis lépést, hogy erre a rendezvényükre lelkipásztort hívtak. Így hirdethettem most is közöttük Isten igéjét péntek délelőtt. Pál apostolnak a Tesszalonika-beli gyülekezethez írott első levele 4. fejezetének 13. versétől a 18. versig terjedő szakasz alapján. Arról tehettem bizonyságot, ott előttük, ez ige szakaszra figyelve, hogy mit is jelent Jézus Krisztus kereszthalála és feltámadása mindazok számára, akik hisznek benne, akik őt uruknak és megváltójuknak fogadják el. Ott, ebben az ige szakaszban, a végén azt olvashatjuk, hogy azok, akik Jézus Krisztusban hisznek, azok mindenkor az Úrral leszünk. Mit is foglal magában ez a szó, hogy mindenkor? Egyrészt azt, hogy már itt a Földön közösségbe kerülhetünk Jézus Krisztussal. Másrészt azt, hogy ez a hitbeli közösség semmi csorbát sem szenved akkor, amikor megáll a szívünk, és amikor eltemetnek bennünket, azaz a meghalásunkkor is Jézus Krisztus oltalmazó kezeiben nyugodhatunk. Ez a mindenkor szó harmadszor pedig azt jelenti, hogy majd amikor Jézus Krisztus visszajön dicsőségben, és utána az örökké valóságban is együtt lehetünk vele. Amikor ott elhangzott ennek a három gondolatnak a részletesebb kifejtése, akkor az intézetnek az egyik dolgozója, egy nővér, odalépett hozzám, és csendesen annyit mondott. Milyen szép is ez! Belőlem pedig kibudjant ez a néhány szó, hát még megélni milyen szép. Tudjuk, a zsoltáros is így újongott, oly igen jó nékem az Isten közelsége. És ez így igaz. Az is igaz azonban, amit most olvastunk Pálapostolnak Timóteushoz írott első leveléből, harcold meg a hit nemes harcát. Az előbbit, azt még csak-csak kívánjuk. Isten oltalmazó szeretetének a melegében sütkérezni. Az olyan jó dolog. De vajon mi van ezzel az utóbbival? Kész vagyunk-e ezt a bizonyos harcot, amiről itt Pál apostol beszél, végigküzdeni? Komolyan vesszük-e azt, hogy ezt a kettőt nem lehet egymástól elválasztani? Úgy szeretném, hogyha mindnyájan, akik most itt vagyunk, megértenénk, és engednénk, hogy Isten ezt a szívünkbe véshesse, ő tegye igazán világossá számunkra, hogyha nem vállaljuk ezt a harcot, akkor egyre jobban le fogunk maradni. Akkor gyakorlatilag saját magunkat vonjuk ki az Úr oltalmazó szárnyai alól. Aki fél tovább követni az Úr Jézus Krisztust az úton, így is követni, harcolva, az egy ideig való stagnálás után előbb-utóbb vissza fog csúszni. Aki viszont hajlandó előbbre lépni, az megerősödik abban, amire már eljuthatott. De hát miért kell a kereszténynek harcolni? Miért nem lehet ezen az úton zsebredugott kézzel, talán szórakozottan fütyörészgetve sétálgatni? Testvérek, hadd kérdezzem meg most azt, hogy van közöttünk olyan, aki az elmúlt hónapokban, és ezt most szeretném hangsúlyozni, hogy az elmúlt hónapokban, Budaörs központjában, akár a katolikus templom környékén, vagy itt, a mi templomunk környékén, vagy a katolikus templomtól Budapest felé haladva az úton, gyalogosan közlekedve az égnek a kékségét, vagy éppen szürkeségét tanulmányozta. Van közöttünk ilyen? Hogyha nincs, akkor miért nincs? Nyilvánvaló a válasz, gondolom, azért, mert hogyha így mentünk volna, fejünket felemelve és gyönyörködve a napsütéses kék égben, akkor előbb-utóbb, de valószínűleg inkább előbb belekocsantunk volna egy gödörbe. Vagy ha nem is estünk volna bele egy gödörbe, de akkor kipicamítottuk volna a lábunkat valamilyen mélyedésben. Vagy esetleg neki mentünk volna egy munkagépnek, vagy egy kupac földnek, homoknak. Ezeket kikerülve, a kitett jelzéseket figyelembe véve tudtunk csak balesetmentesen közlekedni. Nem csak gyalogosként, nyilván az autósokra is, ha másképpen is, de igaz ez. És ez pedig több figyelmet kíván tőlünk. Olykor több időt vett igénybe. Fárasztóbb volt esetleg, vagy talán még az sem túlzás, ha azt mondom, hogy küzdelmesebb volt, mint amikor még nem volt minden feltúrva. Nos, mi ilyen feltúrt világban élünk. Azóta, hogy Ádám és Éva engedetlenné vált Isten iránt, azóta, hogy az ember függetlenítette magát az élő Istentől. Mi is ilyenek vagyunk, mi emberek is, ilyen feldúlt lelkűek. Ott van mindegyikünkben a hajlam a rosszra, a gonoszra. Különböző vágyak és kívánságok vonnak bennünket, és ó, hányszor nem vesszük észre, hogy éppen a gödör felé. És ezt akár úgy is lehet érteni, hogy a bizonyos gödör zugkimérés felé, amely itt van a közelünkben. Harap, bosszú, irítség, és egyéb gonosz indulatoktól hajtva, hányszor nekiütközünk a másik embernek, a mellettünk lévőnek. Az evangélium pedig arról beszél, hogy Isten megszánt bennünket. És lehetőséget adott arra, hogy ebben a feldúlt világban mégiscsak emberként, azaz, hogy krisztusi emberként élhessünk. És ezért írhatta Pál apostol is azt Timóteushoz írott levelében, hogy kerüld ezeket. Kerüld ki a gödröket, a buktatókat, a csapdákat, mindazt, ami veszélyes számodra, ami letérít az Úr útjáról. És törekedj arra, ami Istentől való, ami Isten szerinti. Törekedj igazságra, kegyességre, hitre, szeretetre, álhatatosságra, szelíd lelkűségre. Kerüld, törekedj, harcold meg. Biztosan észrevettük, testvérek, hogy ezek mind-mind a lelki alvásból való felébredésre, odafigyelésre, éberségre, készenlétre, sőt, nekifeszülésre, küzdésre hívó szavak. Kerüld, törekedj, harcold meg. Eljutnak a szívünkig? És ezt a kérdést magamnak is felteszem. Eljuthatnak a szívünkig? Istennek a szavai? Megmozdulunk? Engedelmeskedünk ebben az Úrnak? Kerüld ezeket, írta az apostol. Egyet szeretnék kiemelni most azok közül, hogy mit is kerüljünk. Mi más is lehetne ez most a reformáció ünnepén, mint a téptanítások, az Isten igéjétől való eltávolodás. Ha valaki tévtanokat hirdet, és nem tartja magát a mi Urunk Jézus Krisztus egészséges beszédéhez, és a kegyességhez illő tanításhoz, az felfúvalkodott, és nem tud semmit, hanem a vitatkozás és a szóharc betegségében szenved, amelyből irítség, viszálykodás, istenkáromlás, gonosz gyanúsítás származik. Ezek megbomlott elméjű, és az igazságot elvető emberek torzsalkodásai, akik a kegyességet a nyerészkedés eszközének tekintik. Mondhatja-e valaki azt, amikor olvassuk, hallgatjuk az apostolnak e szavait, hogy de hát ez az ő korában volt. Ma talán nem terjednek téptanok? Az azonos neműek kapcsolatának, házasságának a megáldása talán nem az, amikor világosan kiderül a Szentírásból, hogy Isten előtt utálatos a homoszexualitás, bűn. Ma talán nem tapasztalható az Isten igéjétől való elhajlás. Micsoda szabadosság uralkodik, úgy egyáltalán a szexualitás területén, a férfiak és nők kapcsolatát illetően is. Gyermekeket rontanak meg, újra és újra halljuk a híreket, és olvassuk ezeket. És és a munkánk, a munkavégzésünk vajon az Isten szerint történik mindig? Nem a felszínesség jellemző rá? Az, hogy valahogy megcsináljam? Eltehessem a pénzt érte? És a többi már nem érdekel. Pedig lehetne úgy végezni a mindennapi munkánkat, feladatainkat, mint akik az Úrnak végezzük. Vajon mi tartjuk magunkat a mi Úrunk Jézus Krisztus egészséges beszédéhez? Életünk mércéje, tartalma és jellegzetessége mindig az Isten igéje? Mert reformátusnak lenni a szó eredeti értelmében nem azt jelenti, hogy valakinek ilyen vallásúak voltak a szülei, vagy hogy valamikor egy szép, fehérre meszelt falu református templomban megkeresztelték őt, hanem azt a készséget jelenti, ami már magatartássá válik a hívő ember életében, hogy számára legfőbb mérték az Isten igéje, és kész mindig és mindenben ahhoz igazítani magát, a gondolkodását, a házas életét, a nevelési elveit, a munka erkölcsét, a kegyességi szokásait, a társadalomban való forgolódását, egy szóval az egész életét. Hogy szüntelenül arra figyel, vajon mit mond neki az Isten? Mi az a több, amire eljuthat? Mi az, amin változtatnia kell? Isten igéje szerint reformált. Így nevezték magukat a mi református eleink. Most Isten igéje szerint reformált embernek lenni azt jelenti, hogy valaki engedi, hogy változtasson rajta Isten igéje, hogy ismeri az ember a bűnbánatot, a megújulásnak, az újrakezdésnek a lehetőségét, és ezeknek a szükségét, hogy valaki úgy rendezi be az életét, hogy abban Isten igéje, a Szentírás olyan szerepet tölt be, mint az erdőrengetekben járó turista számára az iránytű és a térkép. Vajon engedjük-e, hogy Isten igéje az érzékeny pontjainkon is beleszóljon az életünkbe? Vajon egyáltalán elképzelhetőnek tartjuk-e, hogy változtathat rajtunk valamit Isten beszéde? Vagy hogy kell változtatnia valamit rajtunk? Engedjük-e, hogy megvigasztaljon minket? Vagy pedig a vigasztaló igék olvasása, hallgatása után is ugyanolyan keserű és reménytelen marad a szívünk? Engedjük-e, hogy szolgálatba küldjön bennünket? Vagy pedig a szolgálatba küldő szavak olvasása, hallgatása után is mi siratjuk a magunk magányát, és kétségbe esettek maradunk? Engedjük-e, hogy csüggedésünkben felemeljen, hogy elbizakodottságunkban összetörjön, hogy évtizedes rossz beidegződéseinket kiírtsa belőlünk? Vagy pedig udvariasan végighallgatjuk az ige sokszor nagyon konkrét üzeneteit, és utána megyünk tovább a mi utunkon. A végső kérdés tehát az, hogy láthatóan változunk-e az ige olvasása és hallgatása következtében. Került, törekedj, harcold meg. Amikor harcról beszélünk, akkor azzal is tisztában kell lennünk, hogy a hívő ember az soha nem valaki vagy valakik ellen harcol. Nem a másik ember ellen kell nekünk harcolni. Nekünk egy ellenségünk van, a sátán. Luther az ős ellenségnek nevezi őt. És vajon hogyan kell harcolni? A csodálatos az, hogy nem fegyvertelenül, nem felkészületlenül, nem kiképzés nélkül bocsát a mi Urunk bennünket a harcba. Az Efézusi levél a 6. részében olvashatunk arról, hogy milyen fegyvereket is készített el az Úr nekünk, amelyeket magunkra ölthetünk. Így írta ott az apostol az Úr útmutatása alapján, éppen ezért vegyétek fel az Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. Álljatok meg tehát, felövezve derekatokat igazság szeretettel, és magatokra öltve a megigazulás páncélját, felsorúzva a lábatokat a békesség evangéliuma hirdetésének a készségével. Vegyétek fel mindenképpen a hit pajzsát, amellyel kioldhatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. Vegyétek fel az üdvösség sisakját is, és a lélek kardját, amely az Isten beszéde. Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkoztatok mindenkor a lélek által. Aki figyelmesen olvassa végig és hallgatja ezt a felsorolást, annak feltűnhet az, hogy az Úr kétszeres védelmet ad az övéinek. Azaz tetőtől talpig felöltözteti, beburkolja az ő katonáját. Hiszen olvastunk arról, hogy sisakot ölthetünk, az üdvösség sisakját a fejünkre. Aztán olvastunk itt páncélról, az igazság páncélja véd bennünket. És ugyanakkor magunk elé tarthatjuk a hitnek pajzsát is. És az a szó, amit itt az eredeti szöveg használ, az a görög szó, az ajtót is jelent. És olyan döbbenetes, hogyha belegondolunk a jelentésébe, hogy talán akkor nem túlzunk, hogyha azt mondjuk, hogy az Úr nekünk olyan pajzsot adott, akkora pajzsot, mint amekkora egy ajtó. És így véd bennünket. Vagyis olyan pajzsot ad, és készítette számunkra, amivel nem kell ide-oda kapkodni, hogy ide tartsuk, oda tartsuk, hanem ami teljes mértékben véd bennünket. Tetőtől talpig fel van hát vértezve Jézus Krisztus katonája. Csak egyetlen egy testrésze nincs védve, és ez pedig a háta. Mit jelent ez számunkra? Azt jelenti, hogy ha megfutamodunk, ha megfordulunk, ha nem bízunk abban, aki a fővezér, az Úr Jézus Krisztusban, akkor leszünk védtelenek és kiszolgáltatottak. Hogyha nem ővele akarunk harcolni, ráfigyelve, amikor megfordulunk, akkor csak ugyan magunkra maradunk. De aki kész felvenni a harcot, a saját bűneivel szemben, de aki kész felvenni azt a harcot is, amit ránk bíz még az Úr, hogy küzdjünk egymásért, a körülöttünk lévők üdvösségért, az ő viszi győzelemről győzelemre, és segítségről segítségre. De aki meghátrál, olvashatjuk a Szentírás egy másik helyén, abban nem gyönyörködik lelkem. Mi azért ne legyünk a meghátrálás emberei, hanem a hitéi, hogy győzhessünk. Most, amikor készülünk az úrvacsorai közösségre, nem én, Isten igéje teszi föl a kérdést számunkra. ismerjük mi a saját életünkből ezt a harcot? Nem az igazunkért, nem az érvényesülésünkért, nem a hatalomért, nem az anyagiakért folytatott harcot, hanem ezt a harcot, amelyről Isten igéjében most olvastunk. Ha nem ismerjük még, akkor forduljunk oda, alázatos szívvel a mi Urunkhoz, mert akkor valami baj van az életünkben. Hadd világosíthasson meg bennünket, és hadd mutathassa meg, hogy hol van a probléma, mi a baj, hogy úgy tudjuk aztán magunkhoz venni a szent jegyeket, és hadd mehessünk el innen az ő házából, valóban Jézus Krisztus jó vitézeként, aki kész kerülni mindazokat, amelyekre az Úr rámutat, és törekedni a hitre, az igazságra, az álhatatosságra, a szelíd lelkőségre, és aki kész megharcolni ezt a harcot, és annak az Úr győzelmet ad, és elsegíti a célig. Ámen. Készüljünk énekléssel is az úrvacsorai közösségre. Keressük meg a 459. dicséretünket, és énekeljük az első két verszakát. Az Isten bárányára letészem bűnömén, és lelkem béke várja ott a keresztövén. Segítségünk és úrvacsorai közösségünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz és örök Isten. Ámen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, hogyan szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus az úri szent vacsora sákramentumát. Pál apostol a korintusbeli gyülekezethez írott első levele 11. fejezetében a 23. verstől kezdődően így adja elé. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután megvacsoráztak, és ezt mondta: e pohár, amaz új szövetség, az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Azért, aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét, vagy iszta az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Meghajtva fejünket, most mi is vizsgáljuk meg magunkat, ami Urunk Istenünk előtt. Forduljunk bűnvalló imádsággal hozzá. Urunk Istenünk, oly csodálatos az a szeretet, amellyel te mindent megtettél azért, hogy nekünk üdvösségünk lehessen. Olyan végtelen kegyelemmel közeledtél és közeledt hozzánk emberekhez. Bocsásd meg, hogy mi nem egyszer nem adtunk választ hívó szavadra. Hallottuk talán igédet, s nem vettük komolyan. Mentünk tovább a magunk útján. Úrunk Istenünk, könyörülj meg rajtunk, hogy nem akartuk életünket igazán ígédhez, a te akaratodhoz igazítani. Hogy az életünknek talán még mindig van területe, vagy talán több területe is, amely fölött mi vagyunk az Úr, és nem engedjük át neked. Talán még mindig ott van bennünk az a gondolat, hogy nekem jogom van ehhez, én tudom, hogy mi a jó számomra, vagy éppen a szeretteim számára. Én megyek a magam útján. Urunk, arra kérünk, bocsásd meg ezt nekünk. Bocsásd meg az elbizakodottságunkat, a hívusságunkat, a büszkeségünket. Bocsásd meg, hogy oly nehezen tudjuk vállalni gyengeségeinket. Még előtted sem tudunk igazán meghajolni. A te szentséged előtt sem tudunk megalázkodni. Könyörülj meg rajtunk. Imádkozunk hozzád azért. Segíts el őszinte bűnbánatra bennünket szent lelked által, hogy így vallhassuk meg mindegyikünk külön-külön magában vétkeinket, mulasztásainkat, s így tudjunk bocsánatot kérni tőled. Hogy aztán így jöhessünk ide, a megterített asztalhoz. Köszönjük, hogy te az őszinte bűnbánónak adod a bűnbocsánat ajándékát. Szeretnénk, hogyha valóban így jöhetnénk ide, kérjük ehhez a te segítségedet. Jézus Krisztusért, egyszülött fiadért. Ámen. Valljuk meg most hitünket, mondjuk el együtt az egyetemes egyház hitvallását, az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Úrunkban, ki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Szállt alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámadt, felment a mennybe, ült a mindenható Atyaisten jobbján, onnan lesz eljövendő ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztény anyaszentegyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. most pedig még néhány kérdést teszek fel, melyekre őszinte szívvel válaszoljatok meg, ami Urunk Istenünk színe előtt. Először azt kérdezem, hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtett első embernek esete folytán, ti magatok is mindenestől fogva gyallók, esendők és bűnösök vagytok, kik saját erőtökből Isten ítélő széke előtt meg nem állhattok, sőt büntetés, halál és kárhozatot érdemeltek. Ha így van, akkor válaszoljuk, én hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörülvén, az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztus érettetett testben elbocsátotta, kinek egyszeri tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, és titeket ingyen kegyelemből a Jézus vérének érdeméért hitáltal megigazít. Ha így van, akkor mondjuk, én hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézust, általa minket is feltámaszt a halálból, és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetvén, átvisz az ő örök dicsőségébe. Ha így van, akkor mondjuk, én hiszem és vallom. Végül ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ti a kegyelemért hálából egész életeteket az Úrnak szentelitek, és már a jelen való világban, mint az ő megváltottai, az ő dicsőségére éltek. Ha így van, akkor mondjuk, ígérem és fogadom. Mindezeket én is veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak, méltatlan bár, de elhívott szolgája, hirdetem néktek bűneitek bocsánatát, amelyet a mi Urunk Istenünk ad meg, ingyen kegyelméből, az ő fiában, az Úr Jézus Krisztusban való hit által. Ámen. Íme, kedves testvéreim, minden készen van. Jöjjetek ide a megterített asztalhoz, a gyülekezetben megszokott szép rendben, tehát először ez az oldal, utána a belső, végül pedig az oldalsó részben ülő testvérek. Akik pedig a helyünkön vagyunk, azok használjuk ki azt az időt arra, hogy csendben az Úrral beszélgessünk. Kedves testvéreim, így szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus az Úri Szentvacsora sákramentumát, így éltek ezzel az első keresztjének. Így éltek hitvalló őseink, a reformátorok is, Isten kegyelméből pedig most mi is. Isten igéjét tudjuk el figyelmeztetésként, azért, amiképpen vettétek a Krisztus Jézust az Urat, aképpen járjatok is benne. Meggyökerezvén és tovább épülvén benne, és megerősödvén a hitben, amiképpen arra tanítattatok, bővölködvén abban hálaadással. Hajtsuk meg most a fejünket, és adjunk most is hálát az elvett áldásokért a mi Úrunknak. Magasztalunk és dicsőítünk téged, Urunk, egyszülött fiadért az Úr Jézus Krisztusért, aki az út, az igazság, az élet. Köszönjük, hogy általa mehetünk hozzád, hogy a benne hívőket visszafogadod atyai házadba, hajlékodba. Köszönjük, hogy gyermekeid lehetünk. Köszönjük, hogy kijelentetted magad benne. Köszönjük neked a Szentírást, az írott igét. Áldunk és magasztalunk azért, hogy kézbe vehetjük. Köszönjük, hogy megismerhetünk belőle, megismerhetjük akaratodat, velünk kapcsolatos gondolataidat. Köszönjük, hogy mérce számunkra, és hogy nem kell homályban botorkálnunk, mert igazíthatjuk ehhez a lépéseinket. Köszönjük neked, Urunk, most a sákramentumi jegyeket, az úrvacsorai közösséget, ennek áldásait. Áldunk és magasztalunk, Urunk, minden ajándékodért. Kérünk téged, segíts, hogy hálából valóban odaszánhassuk magunkat egészen. S hadd lehessünk mi Jézus Krisztus jó vitézei, akik készek mindazt elkerülni, amire te rámutatsz, amitől te óvsz bennünket, de törekednek arra, ami szerinted fontos, s megharcolják a hitnek nemes harcát. Köszönjük, hogy biztosak lehetünk abban, hogyha rád tekintünk, ha a kezünk a tiédben marad, akkor célhoz érhetünk. Légy kérünk így velünk, hétköznapjainkban is, munkahelyeinken, otthonainkban, és a különböző közösségekben is, ahová tartozunk, hogy a te követeidként, a te katonáidként lehessünk ott. Jézus Krisztusért kérünk téged, hallgass meg bennünket, és fogadd el hálaadásunkat. Amen. Együtt imádkozzuk most a mi Urunk Jézus Krisztustól tanult imád. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Kedves testvéreket hívjuk ma délután 4 órára ide a gyülekezeti helyiségünkbe, amikor is imaórát tartunk, ahogyan azt már a múlt héten is hirdettük, tehát ma délután 4 órától imaóra lesz. Szeretettel várunk mindenkit erre az alkalomra. Holnap munkaszüneti nap lesz, és erre való tekintettel az esti alkalmak most kivételesen elmaradnak, tehát az istentisztelet is, illetve a felnőtt konfirmációs óra is elmarad. Szerdán viszont megtartjuk 9 órától a nyugdíjas délelőttünket, csütörtökön 6 bibliaóránkat, pénteken pedig este 8 órától a bibliakört. Konfirmációs órát megint csak nem tartunk, mert őszi szünet van a gyerekeknek, illetve ifjúsági bibliaórát sem tartunk, mert a fiatalok nagyobb része őszi csendes napon lesz váltva, tehát ott lesznek csendben az Úr előtt. Hordozzuk alkalmainkat a fiatalok csendes napjait is, imádságainkban otthon is. Vasárnap természetesen 10 órától megtartjuk az istentiszteletünket, ezzel egy időben lent a gyermekek számára gyermekbiblia órát tartunk. Hirdetem, hogy mivel az egyéb alkalmak is elmaradnak holnap este, ezért a presbiteri gyűlésünket sem tartjuk meg, bár holnap első hétfője lesz, de majd egy héttel később, tehát 8-án tartjuk meg ezt a gyűlésünket. Egy hét múlva vasárnap nem csak a 10 órakor kezdődő istentiszteleten lehetünk itt együtt, hanem délután 4 órától szeretett vendégségen is. Erre a szeretett vendégségre várjuk Kodácsi Tamást, aki a Károly Gáspár Református Egyetem hittudományi karán tanít. És az eleve elrendelésről, illetve a szabad akarat kérdéséről fognak én itt ezen a szeretetlenségen előadást tartani. Tehát ez egy hét múlva délután 4 órától lesz. Kérjük szépen, hogy aki teheti, az egy kis süteménnyel járuljon hozzá a szeretetlenségünkhöz. Továbbra is várjuk a testvérek ötleteit a nyári csendeshetünk helyével kapcsolatban, tehát hogyha tudunk olyan üdülőről, ahol 70 fő, tehát 60-70 fő együtt eltölthet egy hetet, akkor kérjük szépen, hogy ezt jelezzék nekünk, és köszönjük szépen a segítséget. Szintén segítséget kérünk hangkazetta másoláshoz, az evangelizáció, amely nem olyan régen volt itt az gyülekezetünkben. Tehát az evangelizációnak az igehirdetései már megvannak hangkazettán is, de szükség lenne segítségre ahhoz, hogy még másoljunk belőle, hiszen többen is kiadtak. Ezért, hogyha ebben tudna valaki segíteni, nekünk ezt nagyon megköszönjük. Szeretnék köszönetet mondani azoknak a testvéreknek, akik az elmúlt napokban és tegnap is segítettek itt a templomunk környékének a rendbetételében, a rengeteg lehullott falevélnek az eltávolításában. Isten áldja meg mindazokat, és biztos, hogy meg is áldja, aki jókedvűen, ahogyan hallottuk is az igehirdetésben, az Úrnak végzik a munkáikat. Az iratterjesztésünket is a testvérek figyelmébe ajánlom, és felolvasom iratterjesztő testvérünk sorait. Ő kéri, hogy mindazok, akik szeretnének bibliaolvasó kalauzt, református kalinaptárt és képes Calvin kalendáriumot vásárolni, jelezzék igényüket a székeken található cédulán nevükkel és a darabszám megjelölésével. A cédulát az iratterjesztés asztalán eszélre elhelyezett dobozba tehetik be. A kalauzára 210 forint, a falinaptári 70, a kalendáriumi 330 forint lesz. Mivel a megrendelés november 10-ig kell beküldenünk, kérjük, hogy legkésőbb jövő vasárnappal bezárólag mindenki fegyezett céduláját a dobozba. Köszönjük szépen! Az iratterjesztéshez kapcsolódva szeretném a testvérek figyelmét felhívni egy kis könyvecskére. Sipos Ete Álmos írta, és az a címe, hogy Ne félj, csak higgy, ugyanis ebben a könyvecskében van egy olyan rész, amelynek az a címe, hogy Ne félj a harctól. Kapcsolódik ahhoz, amiről itt az igehirdetésben szó volt. Ő ott különösképpen is arról a harcról beszél, amelyet Isten ránk bízott, hogy vigyük az evangéliumot az emberek közé, hogy ilyen értelemben is legyünk jó katonák, akik nem húzódunk vissza, nem bújunk el, hanem ahol csak lehet továbbadjuk, és küzdünk azért, valóban küzdünk azért, hogy minél többen megismerhessék Jézus Krisztust, és üdvösségre juthassanak. Szeretettel ajánlom ezt a kis könyvecskét a testvérek figyelmébe. A Presbiter című újságunk is megérkezett, hátul megtalálhatjuk a kijáratnál. És örömmel hirdetem azt is, hogy az elmúlt héten az igehirdetésben már emlegetett Kamara erdélyi idősek otthonában evangelizációra kerülhetett sor. Minden délután 4 órától hangzott ott az idősek között Isten igéje, tegnap délután pedig úrvacsorai közösséggel, úrvacsorai Isten tisztelettel fejeztük be az evangelizációt, és utána még szobákba is vittünk az ágyban fekvő betegekhez úrvacsorát. Gondoljunk ezekre az idős testvérekre is imádságainkban. Az elmúlt héten meg kellett állni Ravatal mellett is. Elbúcsúztunk idős Kása Józseftől, aki 1933. január 20-án Vámosatján született, és ezesztendő október 13-án Budapesten hunyt el. Kívánunk az Úr Jézus Krisztustól békességet, vigasztalást és erőt a gyászoló család tagjai számára. Végül az adakozás lehetőségét említem. Gondoljunk a mi Úrunk Jézus Krisztusunk jótéteményére, aki gazdag lévén szegény életére szűnt.
hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodhassunk. Most pedig a 446. dicséretünket énekeljük el. 446. énekünk mindkét verszakát énekeljük el, a másodikat majd fennállva. Uram, bocsásd el népedet békével, üdvözítésed kíván örömével. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját hozzád, és adjon néked békességet. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásunk.